Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, új esztendő első napján kezdjük az Isten tiszteletünket Isten dicsőítésével. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, 264. számú dicséret, első verse, ezt énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább az újévi istentiszteletet énekléssel, egy újévi éneket, a 280. dicséretet énekeljük. Sajnos nem tudjuk most végig énekelni, pedig végig nagyon szép, szeretettel ajánlom majd otthon végig kísérni a szövegét. 280. dicséretnek most csak az első és a második verseit fogjuk énekelni. Az első verse így kezdődik: ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje, telék el a mulandóságnak. Ami segítségünk, újévi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk ezen a napon a Máté szerinti evangéliumban, az evangélium negyedik részében, a kettedik verstől kezdve a 17. versig. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás profétált, Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, s akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által téged dicsőítünk, hiszen te vagy az, aki napjainkhoz napokat toldasz. Te vagy az, aki megajándékoztál ezzel az új évvel, ezzel az új nappal, megajándékoztál bennünket az életünkkel, és végig kíséred azt. Láttuk visszatekintve tegnap az igében, emlékeztettél bennünket arra, hogy eddig is velünk voltál, sőt, te voltál az, aki vezettél bennünket, igazgattad az életünket. Urunk, most azzal a reménységgel jöttünk eléd, hogy tartsd meg a mi életünket ebben az esztendőben is. Tartsd meg a te jelenlétedet, vezess bennünket, adj erőt, és hadd lehessünk a te gyermekeid most és minden időben. Mennyei édesatyánk, nem tudjuk, mit hoz ez az esztendő, nem tudjuk, mit hoz a holnap, nem tudjuk, mi van előttünk, de olyan jó tudni, hogy nem egyedül leszünk, hogy te leszel az, aki elkísérsz, hogy mindig mellettünk fogsz állni. Kérünk, adj nekünk nagy hitet, érteni, szeretni a te akaratodat, segíts, hogy megértsük a te üzenetedet, megértsük mindazt, amit velünk közölni akarsz. Szent lelked erejével áld meg Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk egy másik újévi éneknek, újévi éneknek egy versét fogjuk most énekelni. Ez a 285. dicséret, és a 285. dicséretnek ez most a negyedik verse lesz, tehát 285. dicséret negyedik verse. Adj minékünk megújult szívet és új indulatot, te hozzád mindenekben hívet. Istennek az a szent igéje, melyet közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával hirdetni kívánok. Megvan írva a felolvasott igeszakaszban Máté evangélium a 4. részében, a 17. versben így. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Kicsit az az érzésem, hogy az utóbbi napokban mindig a kezdetekről beszéltünk. Nagy kezdet, hogy megszületik az Úr Jézus, Isten kegyelmének a kiáradása, Jézus születése egy új korszaknak a kezdete. Aztán utána arról beszéltünk, hogy Jézus a megkeresztelése után, illetve hát bemerítése után megkísértetik, és hogy ezzel indul el az az eseménysor, ami előttünk van. És ehhez képest most megint egy kezdésről van szó. Jézus elkezdi hirdetni az üzenetet, amit felolvastunk, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. De valóban mindegyik kezdet a maga módján, és ehhez a mostani mi kezdetünkhöz, a január elsőjei kezdetünkhöz, és nagyon szépen igazodik a Bibliaolvasó kalauznak a beosztása, hiszen micsoda üzenet ez egy egész esztendőre, micsoda üzenet ez a mi életünk számára, most, amikor előre tekintünk, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mi valami olyasmit vártunk, várunk erre a napra, amiben Isten biztatást ad, amiben megígéri, hogy velünk lesz, hogy nem hagy el bennünket, és hogy minden jól fog alakulni, de ehhez képest inkább az igéből most azt kapjuk, hogy van dolgunk, van feladatunk, és hogy Isten már mindent elrendezett, de a mi részünket tegyük hozzá, talán ezt mondhatnám, tegyük hozzá a mi részünket, térjetek meg. Térjetek Istenhez, forduljatok hozzá, újítsátok meg a szövetségeteket. Ez a biztatás hangzik a mi életünk számára, hiszen ez az a része, amit mi teszünk. Álmélkodással csodáltuk, ahogyan Isten cselekedett, ahogyan Isten elhatározta, hogy emberré lesz, és végig is vitte, és most pedig nekünk itt a válasz lehetőség egy egész esztendőben, hogy így induljunk el, hogy az ő segítségével, az ő gyermekeiként éljünk. Egy kezdetről van szó, egy kezdet, ugyanakkor a kezdet folytatás is, nem csak egy olyan kezdet, ami önmagában áll. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus meghallotta, hogy János fogságba vetették, akkor tért vissza a Galileába, Názáretből Kapernaumba költözött, és akkor kezdi el a munkásságát. János, akiről szó van, keresztelő János, ahogyan mi nevezzük, és ha szó szerint vesszük, bemerítő János, egy útkészítő feladatot lát el Jézus előtt, ugyanazt hirdeti, hát igazából Jézus hirdeti ugyanazt, mint János, hiszen János azt hirdeti meg, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, vagy elközelített az Isten országa. Ez a kettő hasonló tartalommal bír, vagy nagyon hasonló a tartalma, az üzenete, és hogy ugyanezt hirdeti meg. Szóval egyszerre jelzi, hogy ő beáll ezzel is ugyanabba a sorba, amit János elkezdett. Tehát micsoda alázata ez az Úr Jézustól, hogy ugyanabba a barázdába folytatja, amit megkezdett János, aki neki készítette az utat. Hiszen ugyanarról a dologról van szó, Jánosnak az volt a feladata, hogy felhívja az embereknek a figyelmét arra, hogy Isten cselekedni fog. És ez a figyelemfelhívás is arról szólt, hogy milyen állapotban vagytok, hiszen megtérésre, illetve a bűnöknek a megbánására hívta fel az embereket János. És így mentek hozzá mindazok, akiket ez megérintett, és akik szerettek volna az életükben változást, és őket bemerítette, innen kapta a nevét, hogy bemerítő János, bemerítette, alámerítette a Jordánban, és ismerjük a történetet, hogy Jézus is oda érkezik, és János ismeri őt, és felismeri, és azt mondja, hogy nincsen szükséged arra, hogy a bűnök bocsánatára bemerítselek. Mert hogy nagyon jól tudta, hogy Jézus nem olyan, mint azok a többiek. Ott, akik oda mentek a Jordánhoz, nem csak arról volt szó, hogy ők úgy érezték, hogy van valami bűn az életükben, nagyon jól tudták, hogy nem felelnek meg az Isten mércéjének. Egy kicsit más világ volt az, mint a mostani. Ugye ma az ember megpróbálja a bűnnek a kérdését valahogy eltüntetni, ez a szokás. Nincs is bűn, semmi nem számít. Ugye amikor beszélgetünk a bűnről, akkor általában az szokott a válasz lenni, hogy hát a bűn az, amikor valami rosszat csinálunk, megsértjük a törvényt, amikor valakit bántunk, de hogyha senkit nem bántunk meg vele, akkor igazából bármit is tehetünk, mert akkor nincsen bűn. Sőt, hát ez a bűn dolog, vannak olyanok, akik már azt is megkérdőjelezik, hogy van-e eredendő bűn egyáltalán, szóval, hogy az ember valóban úgy születik-e, hogy bűnösnek születik, hanem sokan úgy gondolják, hogy az ember eredendően jó, és ez a jóság az, amit ki kell belőle hozni, és ki kell bontani, de a Biblia nem így tudja. A Biblia nem erről tanít, hanem arról tanít, hogy a mi ősszüleink eseténél fogva úgy születünk meg, hogy bűnösök vagyunk. Mégpedig azért, mert nem arra születünk, hogy Istennek engedelmes életet éljünk. Hát gondoljátok végig, kedves testvérek, az volt-e az életünkben a törekvés, gyermekségünktől fogva, hogy az Isten dicsőségére éljük az életünket. Vagy valami más. Én úgy emlékszem, hogy valami más, legalábbis a saját életemre. Szóval ott van ez a helyzet, de nem csak erről szólt azoknak a törekvése, akik oda mentek, hanem ahogy ismerték Istennek a törvényét. És amikor azzal szembesültek, hogy a törvény ezt mondja, Istennek ez a rendje, ilyen meg az én életem, akkor rájöttek darabjával is, egyessével is, hogy bizony az életük nem Istennek tetsző, amiket cselekedtek, azok olyanok, amelyek elválasztják őket Istentől, azok bűnök. És akkor hangzik a hívás Jánostól, hogy újuljanak meg, hogy bemerítkezve a Jordánba tisztuljanak meg ezektől, és bánják meg a bűneiket. Így kezdődik, bűnbánatra hívással kezdődik Jánosnak a szolgálata, és sürgetéssel, mert sürgeti, mert közel van a mennyek országa, közel van az Isten országa, ne hagyjátok ezt holnapra, hanem most azonnal tegyétek meg. Így indul János, és odaáll Jézus is, és ehhez képest tudja János, hogy Jézus nem tett semmi rosszat. Én azt gondolom, hogy nem azt a nagy teológiai felismerést hangoztatja itt János, hogy igazából Jézus mentes az eredendő bűntől, ez egy teológiai kategória is így van, de ő tudja, ismeri az életét. Mi is azért úgy körülbelül egymást ismerjük, és ugye az ember megítélésében is vannak jobb, meg rosszabb emberek. Isten számára mindenki bűnös, hiszen, és mindenkiért eljött, hogy megmentsen bennünket, mert ez a fontosabb, hiszen mindannyian az Isten mérlegén bűnösök vagyunk. De János látja, hogy Jézus nem tartozik ezek közé, Jézus azonban mégis ragaszkodik, hogy beálljon ebbe a sorba, nem azért, mert azzal vitatkozna, hogy nem bűnös, hanem azért, mert közösséget vállal azokkal, akik ott vannak, közösséget vállal velük, a bűnösökkel, nem a bűnnel, hanem az ő életük megmentéséért van ott, a bűnnel nem vállal Jézus közösséget. És miután ez megtörténik, jön a megkísértésnek a története és eseménye, mindenben hasonló lett hozzánk, még a kísértésekben is, és ebben megállt, és akkor történik majd, hogy elfogják Jánost. Hát érdekes egyébként, hogy Jánost miért fogják el. Nem azért, mert valami politikai dolgot tett, egy etikai kérdés merül fel, azt mondja valakinek, hogy neki nem lenne szabad együtt élnie a testvére feleségével. Tehát van valaki, a Heródes Agrippa, aki együtt él a testvére feleségével, és hát azt mondja János neki, hogy ez nem jó, ez nem helyes, hogy a testvérének a saját feleségével kéne érni, nem neked, az ő feleségével. Ugye ma már ezen meg se döbbennénk, hogy ilyen dolgok előfordulnak. Ma már az ilyen erkölcsi kérdések, azok olyanok, amiket nem illik felvetni. Ez egy érdekes helyzet egyébként, hogy ma az erkölcsi kérdéseket nem illik felvetni, és gyávák is vagyunk hozzá, hogy felvessük, ez az igazság. Aztán utána oda fogunk jutni majd, hogy csak Keresztelő János módjára lehet, mert aki felveti az erkölcsi kérdéseket, az megy a börtönbe, és megkaphatja a magáét. Hát már erre is vannak fenyegető jelek, hogy valaki az Isten igéjét hirdeti, valaki olyan módon beszél az Isten igéjéről, ahogyan az le van írva, és ezért börtönnel fenyegetik. Egyébként nem is olyan messze Finnországba, egy hasonló ok miatt szeretnének egy volt, talán éppen egy igazságügyi minisztert, egy miniszteri tisztet töltött be a hölgy, és valahol kiposztolta, hogy mit gondol a Biblia arról, hogy hát ugye a férfiak meg a nők alkotják a házasságot, és azt hiszem azt is, hogy másról mit gondol, és nagyon határozott véleménye van a Bibliának, és többek között ez az egyik vádpont ellene, amivel perbe fogták, hogy ő gyűlöletbeszédet folytat. Ja, nagyon kemény dolgok az etikai kérdések, nem nagyon mertünk ebben szólni eddig. És persze az a baj, kedves testvérek, az a baj, hogy bizony vaj van a fülünk mögött. Mert hogy nem csak arról van szó, hogy most ki kéne állni etikai kérdésekben és véleményt mondani, hanem arról, hogy eddig nem tettük. Hogy eddig mindenbe beleegyeztünk, mindenre rábólintottunk, semmit nem tettünk szóvá. Nem mondtuk el, hogy mi az Isten elvárása ebben a tekintetben. Mindenre. Azt mondtuk, hogy minden rendben van. Vagy hát nem mondtuk, hogy rendben van, de nem mertük mondani, hogy nincsen rendben. Mindenbe beleegyeztünk, és hát talán én is voltam olyan helyzetben, hogy akkor, amikor jött valaki, és elhagyta a férjét, a feleségét, és megcsalta, és új házasságot kötött, akkor szó nélkül megáldottam itt a templomban. De biztos előfordult ilyen helyzet. Nem kérdeztem meg, hogy hát mi történt. Pedig a Bibliában, Jézus tanításában sokkal keményebb elvárások vannak ezzel kapcsolatban, kedves testvérek. Sokkal keményebb elvárások. És nem azért vannak, hogy ezekkel bántsunk valakit, nem azért vannak, hogy ezekkel ítélkezzünk, hanem azért vannak, hogy ne hagyjuk, hogy úgy csusszunk el, hogy közben méltatlanok leszünk az Isten kegyelmére. Azért van, hogy Isten emlékeztessen bennünket, hogy mi a helyes és mit kell követni. És mi olyan csendben voltunk. És azt hiszem, hogy nagyjából most is csendben vagyunk. És akkor, amikor meg már szorít a cipő, amikor meg már látjuk, hogy elment ez a hajó, akkor nehéz ilyenkor kiabálni. De én azt gondolom, hogy akkor is fel kell vállalni. Egy etikai kérdés volt, és nem pedig egy teológiai kérdés, amin ez az egész vita elindult. És igazából úgy tűnik, hogy nagy részt most is a vita az etikai kérdésekről zajlik ebben a mai világban, ha egyáltalán lehet még vitatkozni, hadd mondjam el, hogy milyen ügyesen zajlik. Egy példa. Megjelent egy könyv a családról, amely egy szakkönyv. Egy olyan szakkönyv, ami azoknak a szakembereknek van elkészítve, akik a családokkal foglalkoznak, szociális munkásokkal, vannak ilyen egyéb segítők, kócsok, mit tudom én, van egy csomó ilyen foglalkozás, hivatalos, meg magán, és egyebek, életvezetők, stb. Családtípusokról beszél, és hát leírja, hogy van olyan család, ahol van egy férfi, meg egy nő, meg van, ahol még gyerek is van, meg van, ahol csonka család, ismerjük ezeket, hát ezekben a helyzetekben élünk, vagy valaki magányos, tehát hogy ezek mind ott vannak az életünkben, és akkor utána, mint egy véletlenül, vagy hát így a sorba megjelennek az úgynevezett szivárvány családok, ahol azonos nemű párok, és így tovább, vagy éppen meghatározhatatlan neműek, mert születtek valamilyen neműnek, de aztán utána ezzel nem tudtak azonosulni, és hát mindenféle dolgok történtek. Nehéz ügy ez, nem kívánom őket, nehogy félreértsék a testvérek, gúnyolni vagy ilyesmi. Szörnyű dolog lehet nem tudni, hogy az ember fiú vagy lány. Hát szörnyű dolog lehet, nem? Tehát nem kívánom én ezt senkinek. Ez egy nagyon rettenetes dolog. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy azt volt egy bemutató erről, egy könyv bemutató, és ott azt mondták, hogy ez egy jó vita anyag lehet. De hát ez nem vitaanyag, ez lezárja a vitát. Szóval egyáltalán nem folyik itt etikai vita, hanem kinyilatkoztatás, mert onnantól kezdve, hogyha ezt a könyvet előveszi egy szakember, akkor azt fogja látni, hogy hát ilyen, meg ilyen család van, és kész, és akkor el van döntve. De hát valójában mondjuk mi ebből a szempontból, és bocsássatok meg testvérek, hogy ilyen etikai kérdéseket veszek elő, amiért még Keresztelő Jánost is börtönbe vetették, igazából ebben a helyzetben azért mégiscsak ott van a bibliai tanítás. És a bibliai tanítás elég egyértelmű ebből a szempontból, Isten megteremtette a férfit meg a nőt, elhagyja a férfi apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testé. A Bibliában is van egy csomó olyan példa, ahol ez nem valósul meg, vagy éppen ez sérül, vagy a bűn miatt mégiscsak elválnak, mégiscsak problémák vannak, de hát a bűn ott van az egész életünkben. De azért nem mindegy, hogy tudjuk-e, hogy mi az a kép, amit Isten alkotott, mi az, még hogyha nekünk nem sikerül, még ha mi elbukunk, még hogyha bűnbocsánatra van szükségünk is, akkor is tudjuk, hogy mi az a kép, azért ezt nem szabad elmosni, ezt nem szabad hagyni, hogy elmossák. És hát bizony, ez sok helyen már gyűlöletbeszédnek számít, etikai kérdés volt, ahogy félre állították Jánost. És ahogy Jánost félre állították, úgy jön Jézus, és szinte hozzá kapcsolódik és folytatja az ígéret a felhívással is, meg úgy az egész életével is, mindezt ugyanebbe a sorba áll bele, micsoda alázat ez az Úr Jézustól. És így indul Jézusnak az a története, amikor a többi ember felé fordul. Mert ugye eddig azt tudjuk, hogy megszületett, hát ott még a ugye, kis Jézusról beszélünk, és hát sokan ott is ragadnak, és hát ő ott nem csinált még semmit, hanem Isten kegyelmesen gondoskodott róla. Aztán utána, amikor már elmegy a Jordánhoz, akkor ő cselekszik, ott elindul Jézus, aztán megkísértetik, de igazából nekünk még ott valóságosan azon túl, hogy gyönyörű emlékeztetés és biztatása számunkra nem az üzenet szól, persze nekünk is tanítás a kísértéseinkben, de amikor Jézus igazából az akkori emberek felé fordul, az ekkor történik, így indul el a megváltó munkája. Jézus másokhoz szól, és a megtérésre hívás hangzik. A kérdés az, hogy hozzánk is szól-e ez a biztatás, hozzánk is szól-e ez a felhívás, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mit jelent ez? Mire vonatkozik ez a fajta ígéret? Mindenképpen nekem nagyon tetszik egyébként, bár csak hangzásban ilyen, és teológiailag egy kicsit necces a dolog, a magyarázat, de azért elmondom, mert nekem nagyon tetszik. Ugye, amikor az úrvacsora véget ér, akkor azzal fejeződik be, van egy ilyen formula is, hogy mielőtt megtérnénk hajlékunkba. Ugye nem mindig ezt szoktuk mondani, de én például nagyon kedvelem ezt a formát, hogy ugye akkor jön a figyelmeztetés, hogy aztán úgy is éljünk, mint ahogy megígértük meg, hálásak legyünk Istennek az ő kegyelméért, és hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, meg hogy imádsággal fejezzük be az úrvacsorai részt az Isten tiszteletem. Szóval ez a megtérés, ez azt jelenti magyarul, hogy hazamegyek. És ebből a szempontból a térjetek meg, mondom még egyszer, hogy kicsit nagy az áttét, de mégis azt jelenti, hogy hazamegyek. Hogy változtassatok irányt. Hogy ne el, hanem abba az irányba. Nem Istentől el felé, hanem Istenhez közelítve. Haladjon az életünk. Ez a megtérés, hogy a mennyei hazafelé induljunk el, és nem pedig másik irányba. Mert az ember önmagától egy olyan életet él, ami nem az Isten által kijelölt út, nem az Istenhez közelítő út, még akkor is sem tud ez megvalósulni, hogyha nagyon akarja, nagyon igyekszik, mert igazából szükség van arra, hogy Isten az életünkbe beavatkozzon. Merre tart az életünk? És talán ez egy jó kérdés január 1-én, merre tart az életünk? Persze tudunk panaszkodni, én is tudnék, hogy mi az, ami nem tetszik az én életemben, a helyzeteimben, a küzdelmeimben. Biztos, hogy másoknak is megvan a maga a keresztje, meg a nehézsége ebben a helyzetben, hogy talán szeretnénk, ha az életünk másképp tartana, másképp alakulna, más helyzetek lennének, főleg ilyenkor a környezetre gondolunk, hogy mások legyenek mássá, lehetőségeink legyenek mássá, valami történjen, de nem csak erről szól, hanem ez igazából sokkal inkább arról szól, hogy mi változzunk meg, hogy mi nem mindegy, hogy milyen irányba haladunk. És itt nem csak arról az irányról van szó, amiben mi vagyunk az életünkben, hanem hogy Isten felé, vagy tőle távolodva. Szempont az, hogy Isten felé haladjunk, hogy közeledjünk hozzá. szempont az, hogy közeledjünk az Istenhez, hogy az ő akarata szerint éljünk. Végül is arra hívja fel a figyelmet, hogy pont ezt tegyük. Ezt tegyük, hogy Isten felé forduljunk, változtassunk az életünkön. Változtassunk azon, ami nem abba az irányba halad, amit Isten szeretne. Persze nyilván ennek van következménye a hétköznapi, valós mindennapjainkban, meg a körülöttünk levő dolgokban is van következménye. Térjetek meg, azt mondja Jézus, változtassátok meg az életeteket, hogy Isten akarata szerint éljetek. Ez a megtérés, ez egy olyan változás, ami nem csak arról szól, hogy bizonyos tulajdonságokat megváltoztatok. Ugye ne keverjük össze azzal, ami ezek az újévi fogadalmak. Hogy hát akkor ezentúl ilyen leszek, olyan leszek, talán még most is divatban vannak ezek. Jó lehetőség, hogy változás következzen be az embernek az életében. Ez a január 1-e, ki ettől akar megszabadulni, ki attól, ki ebben akar változtatni, ki abban. De a megtérés nem arról szól, hogy néhány rossz tulajdonságot leteszünk. A megtérés arról szól, hogy eddig én voltam a legfontosabb az életemben, és most az Isten lesz a legfontosabb az életemben. A megtérés arról szól, hogy egy belső változás történik, amiben Isten akaratát helyezem az első helyre. Igazából mindig a keresztény élet legalábbis a pünkösd után a megtéréssel kezdődik. A pünköstkor hirdetik a Péter is pünköstkor hirdeti a megtérést, hirdeti a bűnök bocsánatát, és a válasz az, hogy megtérnek, megkeresztelkednek a Jézus Krisztus nevére ez a folytatás. És ezzel kezdődik Pál apostolnak is az életében, hogy addig nem Jézus követésében élt, és aztán utána pedig nagyon is Jézus követésében és hirdetésében fog élni, és ez lesz a fontos számára. Szóval nem tulajdonságok lenyesegetése, hanem a szív gondolatának és akaratának a megváltozása, Isten akaratának a követését jelenti a megtérés. Erre hívja a Jézus is az akkoriakat, hogy változtassanak az életükön, és az Úrra figyeljenek. Mégpedig egy sürgető hívással hangzik, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mi az a mennyek országa, vagy mi az az Isten országa, ami elközelített? Nem egyértelmű talán, arról van szó, ott egyébként szó szerint, hogy Jézusban közelített el. Arról van szó, hogy Jézus ezt azért hirdeti, mert eljött a Messiás, és ő a Messiás. Ezt nem mindenki érti azonnal, még János se érti azonnal, majd a fogságból fogja kérdezni Jézust, hogy tényleg, te vagy a eljövendő, mármint hogy a Messiás, vagy mást várjunk? Tehát János se érti ezt azonnal, a tanítványok is később jönnek rá, Péter majd később fogja mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hogy te vagy a Messiás. Idő kell, amíg rájönnek, de ez az, ami az igazi üzenet. Ezért olyan sürgető, mert Isten emberré lett, mert eljött a Messiás, eljött a megváltó, és választ kell adni erre. Választ kell adni, sürgető a válasz, mert Jézus akkor van ott, és akkor szólítja meg őket, és ezt a lehetőséget ki kell használni, és nem szabad elszalasztani. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten mennyi lehetőséget adott nekünk arra, hogy hívjon, hogy az övé legyünk. Micsoda türelem ez, hogy mi csak hesegetjük, hogy persze, 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 majd, és közben nem vesszük észre, hogy visszaélünk ezzel a kegyelemmel igazából. Hív bennünket az Úristen, és olyan nehéz ezt eldönteni, nem is tudom miért, de nehéz átadni a vezetést Istennek, nehéz átadni, mert talán azt hiszük, mi jobban tudjuk, talán azt gondoljuk, hogy mi majd okosabb döntéseket fogunk hozni, nehéz erre így választ adni. A sürgetés azonban hangzik, sok szempontból hangzik, egyrészt mert mindig a mostról szól az ige. Nem az a kérdés, hogy mit tettem eddig, nem az a kérdés, hogy hogyan cselekedtem ezt, hiszen Isten kezében készen van a bűnbocsánat. A kérdés az, most mit teszek? Igen mondok az Úr hívó szavára, vagy el halogatom ezt a kérdést. És Jézus ezt képviselte az akkoriakkal szemben is. Ott voltak a bűnösök, paráznák, mindenfélét el lehetett róluk mondani, és Jézus nem is mondja, hogy ezek nem olyanok. Nem is mondja, hogy nem bűnösök. Nem is mondja azt, hogy nincs azokkal semmi baj. De nem arra figyelme, nem az a legfontosabb, hanem hogy az ő életük megváltozzon, és most már Isten gyermekeivé legyenek azok, akik nem voltak Isten gyermekei. Akikről Izrael népe, ez a vallási közösség már lemondott, mert ők nem voltak képesek teljesíteni azokat a dolgokat, amiket kellett volna. Ők elbuktak, de Jézus hívja őket, hogy Isten gyermekeiként éljenek. És így hív bennünket is, most, hogy Isten gyermekeiként éljünk. Az ige mindig most szól, és most hív bennünket, hogy döntésre jussunk, és utána pedig úgy kövessük őt, úgy igazítsuk az életünket, ahogyan azt Isten jónak látja, és ahhoz ragaszkodjunk. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ezzel az igével indul ez az esztendő. Hát bizonyos szempontból úgy tűnik, mintha könnyített pálya lenne, mégis nehéz a miénk. Miért gondolom ezt? Azért, mert ugye, akik akkor ott voltak, akik hallgatták az Úr Jézust, mit láttak? Jött egy mester, van, aki rabbinak szólította, mesternek, tanítónak, aki csodálatos dolgokat mondott. Biztos, hogy csodálatos dolgokat mondott, hiszen emberek gyűltek köré, híre ment a tetteinek, a tanításának, hallani akarták az emberek, sokan hallgatták Jézust. Csodálatos dolgokat mondott, mégis azért hát nehéz volt, bocsánat, hinni neki, hiszen a csodákon túl, mondjuk azért ez talán egy könnyítés volt, a csodákon túl nem tudták még, mi az, ami következik. Miben könnyített a mi dolgunk? Hát abban, hogy mi ismerjük az összes többit. Nem csak ezt halljuk, hogy jön Jézus, és azt mondja, térjetek meg, hanem látjuk az egész történetet. Látjuk, hogy azok, akik szemtanúk voltak, azok hogyan adták ezt tovább. Látjuk, hogy mi történt ezután, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Sőt, látjuk, hogy feltámadt harmadnapon, hogy kitöltetett a Szentlélek. Sőt, mögöttünk nem csak ez van ott, hanem ott vannak a hitvalló őseink, akik nevesek vagy névtelenek. Ott vannak nem csak a gályarabok, hanem mindazok, akik megálltak a hitben. Áldott emlékű prédikátorok és hívek és presbiterek és egyháztagok. Ott vannak mind. Mi mindezt látjuk. Mindenről tudunk. Talán van olyan, akiket ismerünk is, vagy ismertünk is. Hát ez egy könnyített pálya, és ezek után se értjük, hogy térjetek meg. Mégis nehéz, úgy tűnik. Mégis nehéz, nehéz eldönteni, mert hiába ismerjük mi ezt az egész történetet, nehéz eldönteni. Azért is részben egyébként, mert nagyon erős az ellenszél. Nagyon erős az ellenszél, nagyon erős az, ami megpróbál bennünket lebeszélni. Hiteltelenné tenni ezt a történetet, másképp magyarázni, máshová helyezni a hangsúlyokat. Mondjuk nem oda, hogy meghalt a bűneinkért Jézus, hanem oda, hogy mit tanított. Oda, hogy mit tanított, és az olyan jól hangzik, ugye a mi dolgunk az, hogy Jézust kövessük, de nem mindegy, hogy hogyan követjük. Mert hogyha csak egy példaképnek tekintjük őt, akkor könnyű félre magyarázni. És ez történik is minden időben. Könnyű félre magyarázni, belemagyarázni azt, ami igazából nincs is benne. Sokfajta módon próbál bennünket lebeszélni a sátán arról, hogy Isten gyermekei legyünk. Ez az egyik, hogy ne Krisztus áldozatára tekintsünk elsősorban, hanem valami fajta példaképnek tekintsük, mert ugye ez jól hangzik, és talán úgy tűnik, hogy milyen jó dolgokat fog kihozni az életünkből, csak az a baj, hogy a megváltás kimarad belőle, és akkor hiába minden, mert akkor nem lesz örök életünk. Azért ez erről is szól, tehát elég kemény kérdés az, amiről szól. A Jézus azt mondta egyébként, nagyon érdekes, hogy tehát ott voltak Jézus körül, és nem mindenki hallgatott rá. Nem mindenki hitt akkor sem Jézusnak. Nem mindenki lett hívővé, lettek azok, akik igen, lettek, akik nem. Azt mondta a tanítványoknak, hogy majd a ti szavatokra majd többen fognak hinni. És valóban így van, persze időben is több ez a dolog, egyre többen lettek azok, akik hittek a bizonyságtételnek. Egyre többen lettek azok, akik annak, amit hallottak, hittek, amiről beszéltek a tanítványok, azt elfogadták, és Isten gyermekei lettek. Ha nem így lett volna, nem lennénk itt. Ha nem így lett volna, nem lenne hitünk, akkor nem tudnánk őt követni. Úgy terjedt a kereszténység, hogy azok, akik szemtanúk voltak, azok hittek, és azok bizonyságot tettek. És én azt gondolom, hogy ez ma sem változott meg, hiszen nem csak a Bibliában van így, hanem a későbbi időkben is, akik hittek, akik meggyőződtek ennek az igazságáról, akik elfogadták ezt, azok bizonyságot tettek az életükkel, az imádságukkal, a hűségükkel, az engedelmességükkel és a ragaszkodásokkal. És ezzel terjedt tovább az evangélium. Kedves testvérek, magunk is ilyen missziói állomásokon élünk, ha Isten gyermekei vagyunk. Missziói állomásokon élünk, ahol az a feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk. Nem biztos, hogy mind misszionáriusok vagyunk a szónak a klasszikus értelmében, de mégis azok vagyunk. Lehet, hogy egyedül vagyunk ezen az állomáson, és talán ez tűnik nehéznek. Lehet, hogy mások is vannak ezen a missziói állomáson, máskor meg azt tűnik nehéznek, néha úgy tűnik, könnyebb lenne egyedül, máskor meg úgy tűnik, hogy pont az a nehézség, hogy egyedül vagyunk, néha olyanok vesznek körül bennünket, akik hívők, néha meg olyanok, akik kevésbé. Szolgálatunk van ebbe az irányba. És sajnos az a tapasztalat, hogy ez a szolgálat nem mindig eredményes. Akkor is, hogyha igyekszünk. Mindig eszembe jut az a történet, amikor egy kedves kis somogyi faluba, egy nagyon régi református faluba, Bolháson, nem élnek már a szereplők egyébként, ki jöttünk a templomból, és én arról beszéltem az ige hirdetésben, hogy az a dolgunk, hogy bizonyságot tegyünk az utánunk jövő nemzedéknek, meg a családnak is, és azt mondta a akkor már nem volt gondnok, mert már gondnokságból is nyugdíjba ment egy idős református bácsi, hogy hát tiszteletes úr, én mindent megtettem, amit lehetett, úgy gondolom. Imádkoztam a gyermekeimért, jó példát mutattam, kommunizmus alatt is itt voltam a templomban, mindent vállaltam azért, hogy Isten gyermeke legyek. Bibliát olvastam, és mégsem járnak a gyermekeim templomba. És valóban így van sokszor, az idősebbek szomorúan látják azt, hogy gyermekeik, unokáik nincsenek ott az Istennek a közelébe, hogy eltávolodtak, hogy nem ismerik az Urat. És bizony nehéz szolgálat ez a misszióban, mert szomorúsággal tölt el bennünket, mert tudjuk, hogy mi a tét, talán önmagunkat vádoljuk, hogy nem voltunk elég hitelesek, de azt gondolom, hogy nem szentek vagyunk, csak Istennek a gyermekei, csak megváltottak. Nem könnyű ez a feladat. Mégis nem az az igazi kérdés igazából, hogy mi az eredmény. Az igazi kérdés az, hogy komolyan vesszük-e ezt a feladatot. És persze nyilván komolyan venni akkor tudjuk, hogyha mi magunk is Isten gyermekeivé leszünk. Komolyan venni akkor tudjuk, hogyha nem az eredményre figyelünk, hanem Isten akaratára figyelünk, hogyha az ő terveire figyelünk, és abban próbálunk engedelmesek lenni. Mert hogyha az eredményre figyelünk, gyakran az eredménytelenség az, ami következik. És ilyenkor lehet, hogy elcsüggedünk. De ha az Úrra figyelünk, tőle mindig erőt kapunk. Mindig erőt kapunk ezekben a helyzetekben is, hogy kitartsunk, és nem tudjuk, hogy az elvetett mag az hát ha ki kell valamikor, hát ha áldás lesz rajta. Ez már nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy ragaszkodjunk Istenhez, és az ő útjait kövessük. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Hív bennünket az Úr, hogy az ő gyermekeiként éljünk ebben az esztendőben is, hozzá ragaszkodjunk, benne bízzunk minden tekintetben, és mindent tőle várjunk. Amen. Válaszoljunk Isten igének megszólítására a 445. dicsérettel. A 445. dicséretet énekeljük. A 445. dicséret első versét így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok. helyünkön maradva csendesedjünk el, vigyük a mi hálaadásunkat, kéréseinket nagyon röviden csendes imádságban az Úr elé az új év kezdetén. Imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt hallani együtt is azt, hogy Te nem mondtál le rólunk, hanem meg akarsz tartani, vezetni akarsz bennünket ebben az új esztendőben is. Köszönjük, meghallhattuk a Te hívásodat, hogy hozzád tartozzunk. Köszönjük, hogy nem tekintettél arra, hogy hányszor hallottuk már, és hányszor buzdítottál bennünket, és hogy mi, ha el is indultunk, talán fellelkesülve, valahogy elmaradtunk. Köszönjük, hogy meg akarsz újítani bennünket a Te szent lelked által. Urunk, Istenünk, megvalljuk előtted a mi hiányosságainkat, hogy olyan sokszor pont mi vagyunk az akadályai annak, hogy továbbadjuk az evangéliumot, hogy nem vagyunk elég jó példák, hogy nem vagyunk elég kitartóak, hogy nem tudunk úgy szólni, nem tudjuk úgy megtalálni egymással a hangot, ahogyan Te tanítottál. Bocsásd meg a mi szavainkat, a mi indulatainkat, bocsásd meg a mi emberi igyekezetünket, amely nem a Te akaratodra vezet. Urunk, tudod, milyen helyzetben vagyunk, tudod a mi lakásunkat, tudod, hogy hogyan élünk, kikkel, milyen küzdelmekben, reménységekben, légy kegyelmes hozzánk ebben az évben, Urunk. Tartsál meg, és ha lehet, mozdítsál előre. Imádkozunk a Te áldásodért, hogy áldj meg bennünket a magánéletünkben, a kapcsolatainkban, áldj meg bennünket a törekvéseinkben, a családjainkban, a szeretteink között, áld meg ezt a gyülekezetet, minden tagját, és addurunk, hogy minél többeket szólíthasson meg a mi bizonyságtételünk ebben a világban, hogy megértsük, hogy milyen kegyelmes Isten vagy Te. Áld meg ezt a bizonyságtételt. De így imádkozunk, Urunk, nem csak a magunk gyülekezetéért, hanem Magyar Református Egyházunk minden gyülekezetéért szerte a világban, minden egyháztagért, és így kérünk minden keresztjénért és minden keresztjén egyházért, hogy a Te áldásod legyen rajtunk, hogy legyünk kitartóak az ige hirdetésben, hogy legyünk bátrak a Te akaratodnak a hirdetésében, ne csak akkor, amikor másoknak érezzük, hogy szól, hanem akkor is, amikor a magunk életét kell mérlegre tenni, változtatni, indítani. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, Te tudod, hogy szükségünk van arra, hogy a mi vezetőink bölcs döntéseket hozzanak, amit hatalmat a kezükbe adtál, jól gyakorolják. Kérünk, hogy adj nekik ehhez bölcsességet. És akit lehet, akit Te tudsz, hívd el őket a Te országod építésére is. Urunk, kérünk a Te kegyelmedből, légy ott mindannyiunkkal, itt levőkkel és távol levőkkel, azokkal, akik az internet segítségével vannak velünk együtt, vagy hallgatják meg később az ige hirdetést, és vesznek részt velünk lélekben ezen az Isten tiszteleten. Kísérj el, gyógyítsd a betegeinket, vigasztald a gyászolókat, erősítsed mindazokat, akiknek szüksége van, és hívd el azokat, akiket Te elterveztél, és el akarsz hívni. Urunk, így kísérj el bennünket, áld meg ezt az esztendőt minden tekintetben a Te kegyelmeddel. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves testvérek, hadd mondjak köszönetet mindazoknak, akik most eljöttek. Ilyen jó, hogy együtt kezdhetjük ezt az esztendőt. Mindig egy nagy kihívás ez a január 1-je. Nem nekem elsősorban, mert ez már így van évtizedek óta, hogy már megszoktam, de azoknak, akik a sok ünnep között még január 1-én is itt vannak, hálás vagyok Istennek, értetek, hálás vagyok azokért, akik az interneten keresztül követik most a Isten tiszteletet. Köszönöm ezt a bizonyságtételt mindenkinek. Szeretettel hirdetem, hogy holnap vasárnap lesz, első úrnapja, amikor ünnepeljük Isten szeretetét és Krisztus feltámadását, hiszen minden vasárnap ezt ünnepeljük. 10 órakor kezdődik az istentisztelet, lesz gyermekistentisztelet is. Sőt, újra szeretnénk indítani a Csillaghegyi Kávéháznak az alkalmát, és ez a kávéház akkor működik, hogyha hozunk süteményt, úgyhogy szeretettel biztatom a testvéreket, hogy így is vegyenek részt ebben. Illetve, mivel ez most egy új kezdet is lesz, hát úgy gondoltuk, vagy hát az az ötlet jött, és aztán utána sokan támogatták, hogy egy új hagyományt is teremtsünk ezzel, hogy az első vasárnap egy pohár pezsgővel kocincsunk, és köszöntsük az új esztendőt. Most ez a köszöntés egyrészt annak az apropója, hogy ebben az évben 90 éves a gyülekezetünk. 1932-ben, ahol ülünk, ahol ez az alsó rész, ez elkészült, ahol vagyunk, ez a felső még nem, de lefelé már elkészült, már volt hol tartani az istentiszteletet, és ezért anyakönyvezési lehetőséget kapott a gyülekezet, és önállóként, hát majdnem teljesen önállóként ma misszióinak neveznénk, mert ugye még parókia nem volt, a templom nem volt kész, de mégis innen indul az egyház községnek a hivatalos élete 90 évvel ezelőtt. Holnap nagy tiszteletű Deák Zoltán nyugdíjas lelkipásztor hirdeti az igét, ő meg január 5-én lesz 90 éves, úgyhogy dupla 90 év. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy Csillaghegyen 80 után 90 jön, mert hogy az elmúlt évben volt 80 éves a templomunk, 1941, akkor lett felszentelve, most meg 90 éves a gyülekezet önálló élete. Induljunk ennek az ünnepi évnek, bár nem olyan kerek, évforduló együtt. Nem egy fő ünnepre gondoltunk itt, hanem egy közös családias kezdésre mindezzel együtt, és majd szeretnénk folytatni az esztendőben is, ennek a jegyében, a későbbiekben az ünnepi alkalmakat. Szeretettel várunk mindenkit a holnapi istentiszteletre. Egyben megkezdődik a jövő héten a szokásos rend a gyülekezetben, kedden 18 órakor elindul a kórusnak, a próbái folytatódnak, szeretettel várunk mindenkit oda is, szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, 18 órakor felnőtt konfirmációs alkalom, 19-15-kor pedig zoomos bibliaóra folytatódik, pénteken pedig a konfirmációs alkalmakat tartjuk a fiataloknak. Ránk következő vasárnap, mármint vasárnapra következő vasárnap, 10 órakor kezdődik az Isten tisztelet. Igaz, nem az első úrnapja, a második, de ugyanolyan fontos úrnapja. Gyermekisten tisztelet is lesz, szeretettel várunk mindenkit. Istentől gazdagon megáldott, boldog, békés, jó egészségben eltöltött új esztendőt kívánunk mindenkinek. Isten tiszteletünk végén előbb a záró éneket énekeljük, majd a áldás és legvégül nemzeti imádságunk a himnusz következik. A záróének a 283. dicséret, 283. dicséret, 5. és 6. befejező versei, ez is egy nagyon szép újévi dicséret, arról szól, hogy Isten megajándékoz bennünket a következő napokkal, és éneklünk, most kérjük a segítségét, áldását, gyülekezetért, saját életünkért, az ő jelenlétét. 283. dicséret, 5. verse így kezdődik. E gyülekezeten, mely e helyre telepedett, könyörülj, Úristen, bővítsd rajta kegyelmedet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.